Skalim traktátus 16-os lapját fogjuk ma tanulni. Jó reggelt kívánok, Kálmán, jó reggelt, Kata. Jó reggelt, Feri. Szia, Feri. Még láttam, hűség. Jó reggelt kívánok. Te, a vizet ide tudjátok nekem, hogy van ott ilyen hideg szódavíz. Köszönöm szépen. Jó reggelt, Balázs. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, nagyon kedves.
Köszönöm. Én is üdvözlöm Balázst.
Mások is üdvözölnek Balázs. Pontosabban a...
Balázs a
menősaj. Jó reggelt kívánok, Larissa. Isten hozott. Jossi, Baker Tov. Drága barátaim, 16-os lapját fogjuk a Skálim traktátusnak tanulmányozni, és nagyon szép, izgalmas témák következnek. Indiana Jones is érdeklődve hallgatná a mai órát. Tekintettel arra, hogy Fridládáról is szó lesz ma, illetve folytatjuk azt, amit tegnap elkezdtünk a Fridládáról beszélni. Arról volt szó tegnap, hogy vita volt Rabbi Huda ben Lakis és a bölcsek között arról, hogy egy vagy két Fridláda volt. Rabbi Huda ben Lakis azt mondta, hogy két Fridláda volt, az egyikben voltak a kőtáblák, a másikban voltak az első pár kőtáblának az összetört darabjai. A kőtáblákkal megpakolt Fridláda volt a szentében, illetve a találkozás sátrában, az miskánban, aztán a szentében. A másik kőtáblákkal megrakott Fridláda pedig ment háborúba a zsidókkal. A bölcsek azon az állásponton voltak, hogy nem. A Fridládából csak egy volt, és ez az egy Fridláda tartalmazta mind a végső kőtáblákat, mind pedig az első pár kőtáblának a törött darabjait. És erre próbáltunk meg bizonyítékot hozni erre a véleményre, bizonyítékot hozni arra a véleményre. Az utolsó bizonyíték, amit hoztunk, Rabbi Huda ben Lakis álláspontját megerősítendő, az az volt, hogy amikor Saul háborúba vonult a filiszteusokkal szemben, akkor azt mondta, hozd ide nekem, azt mondta Achiának, hozd ide nekem Isten ládáját. És ha igaz lenne, hogy egy láda volt csak, akkor nem lehet, hogy odahozatta Isten ládáját, hiszen akkor Isten ládája a Fridláda Kiriat Jearimban volt. Mit fognak mondani erre a bölcsek, akik azt mondják, hogy csak egy láda van? Ezzel fejeztük be tegnap, bölcsek azt fogják mondani, hogy ő nem a Fridládára gondolt, amikor azt mondta, hogy hozd ide a Fridládát, hanem hozd ide a cicct, és itt nem csak a cicre gondolt, ugye arra a speciális fejdíszre, amit a kohén főpap viselt, hanem volt egy láda, amiben az összes főpapi ruha és kellék benne volt, azért, hogy fölöltözzön a főpap, és meg lehessen kérdezni az Urim és Tumimmal, ugye ezzel a spirituális telekszel, ami világította Hosen a főpap melvértjén a drágakövek, és ezzel jött az isteni égi üzenet, hogy mit kell csinálni, hogyan kell, mi a válasz a feltett kérdésre. Nos, erre utalt Saul, nem pedig magára a Fridládára. Krami és Szájeléliúdeben laki is. Van egy másik mondat is, ami látszólag Rabbi Huda ben Lakis álláspontját támasztja alá. Ugye amikor Huda ben Lakis az, ugye, aki azt mondja, hogy két Fridláda volt. Az egyik a fő Fridláda, a kőtáblákkal, a másik pedig a Fridláda, amiben a törött darabok voltak. És az ő álláspontját támasztja alá Sámuel második könyvének 11-es fejezetének 11-es mondata. Amikor Izrael népe az ammonitákkal szemben indult háborúra, és Dávid azt mondta, Arém Vészrad, Júda, Jaisümbe szukajsz, hogy azt mondja ennek kapcsán, hogy Judea, Izrael és a láda, a Fridláda, Szukodban, a Sátrak nevű településen táboroztak. A Löj Arémbe Ciainaja. Hát hogyan lehetséges ez? A Dávid idején már Dávid visszahozta a Fridládát, és behozta Jeruzsálembe. Tehát akkor nem Szukodban volt a Fridláda, hanem Jeruzsálemben. Mávin elére vannan, ugye ez akkor nem Judában lakos áspontját támasztja alá, mert így azt lehet mondani, hogy az a láda, amiről itt szó van, az a második láda, és az első láda valóban Jeruzsálemben volt, de a második láda Szukodban volt. Mája videlére vanan. Mit fognak ezzel kezdeni a bölcsek, ezzel a mondattal? Szháhúsak kírű is a dájnak nimna bészabhira. Azt mondják mondani, hogy itt nem Szukotról a településről, hanem Szukotról, mint sátorról. És mivel a Fridláda, ami Dávid behozott Jeruzsálembe, az egészen addig, amíg Salamon föl nem építette a szentét, egy sátor alatt volt, ez jelenti azt, hogy sátorban volt a Fridláda. Most tegnap beszéltünk arról is, hogy eltűnt a Fridláda. Fridládát elrejtették, vagy eltűnt, vagy elvitték Babilóniába. Három vélemény is volt. Az első két vélemény szerint valahol a szentély területén van elrejtve, a harmadik vélemény szerint elvitték Babilóniába. Mi mindent tűnt még el? Mi mindent rejtettek még el? Azt szerint a vélemény szerint, hogy elrejtették. Mi mindent rejtettek még el a Fridládával együtt? Mi se nignaz arany, nignaz imajcin, cenez hamon, ucz lachis semen a miska. Uma kejnöjsel árenu prachavos kejnöv. A következő kincsek tűntek még el a Fridládával együtt. Vagy lettek elrejtve a Fridládával együtt. Először is volt egy kosár manna. Ugye Mózesnek azt mondta Isten, hogy egy kosár mannát tegyen el emlékül, és az legyen a Fridláda mellett, a Szentek Szentjébe, hogy emlékeztesse a zsidókat, hogy a megélhetés az mindig Istenen múlik. Most ez a csodálatos manna minta, ez is elveszett az első szentély végén. Szlajchis semen a misha, ugyanígy az a üveg felkenő olaj, kenő, hogy mondják ezt, kenetolaj, így mondják, ugye? Az az üveg kenetolaj, amivel Mózes felkente Áront és a fiait, aztán felkenték mindig a főpapokat, a királyokat. Ez a kenetolaj is eltűnt. Ugyancsak eltűnt Áronnak a botja. Ugye, amikor olvassuk a történetet Korah lázadásáról, a lázadás után Isten azt mondja Mózesnek, hogy minden törzs vezetője fogjon egy botot, és azt tegye ki a Fridláda elé, a szentély elé, és amelyikkel csoda fog történni, hogy kivirágzik, az a jele annak, hogy az a kiválasztottja Istennek, és így történik Áronnak, a botja kivirágzik, és még mandulák is kinőnek rajta. És ez a csodálatos bot, ez is ott volt ennek a csodának az emlékére a Fridláda mellett, de ez is eltűnt. Ágössévú, Pristim, Asamlelök észre, és ugyanígy volt egy ajándékokkal teli láda, amit a filiszteusok hoztak Izrael népének, amikor visszaadták a sok viszontagság után a Fridládát, akkor kárpótlásul bűneiket bámulj eltulajdonították Isten ládáját, hoztak egy ládát teli mindenféle kincsel. Ez a filiszteusok ládája is eltűnt. Oké. Ki volt az, aki eltüntette a ládát? Ugye azt szerint a vélemény szerint, hogy el lett rejtve a láda. Ki volt az, aki elrejtette a ládát? Mi ganzai? Jaisiahu ganzai. Jaisiahu, Judea királya rejtette el. Jaisiahuval azt kell tudni, hogy ő már azután volt Izrael király, Judea királya, hogy Izraelt, tehát Észak-Izrael királyságát, az Asszír birodalom felszámolta, és Jeruzsálem is majdnem felszámolódott, csak egy csoda révén menekült meg, és még volt egy 100 év körülbelül, amíg kicsit több 150, amíg még Judea királysága megvolt. És Jasiáhu 9 évesen lett király, és majdnem 40 éven keresztül uralkodott, és egy nemes, egyike volt azon kevés királyoknak, Salamon utáni királyoknak, aki egy nemes, szent életű király volt, próbálta Izraelt megtisztítani a bálványoktól, és így tovább, és így tovább. De azzal is tisztában volt, hogy nem fog örökké megmaradni Judea királysága, és a birodalmi harcokban el fog veszni Jeruzsálem. Jasiáhunak a történetével kapcsolatban van egy fontos epizód, amikor Jasiáhu megtalálja a Tóra tekercset a szentében. Ez pontosan milyen Tóra tekercs, ez a Mózes által írt Tóra tekercs, vagy más Tóra tekercs, illetve hogy miért kellett megtalálni azt, azért mert korábban a királyok vétkesek voltak, és el akarták égetni a Tóra tekercseket, és akkor ezt a Tóra tekercset elrejtették a szentében. Végülis Jasiáhu megtalálja a Tóra tekercset, és kinyitja a tekercset, és hol nyílik ki a tekercs? Mózes 5. könyvének a végén, a kitámó szakaszban, ahol Isten előre vetíti az átkokat, amelyek a zsidókat érni fogják. És pont azon annál a mondatnál nyílik ki a könyv, kíván se rá, se kasszul, jöjjlek a sem, őszkhez, málke, hasse, takom, lehal, gerse, lehátal, tovább, őszkhez. Hogy a Tóra előre vetíti a számüzetést, és azt mondja, az örökkévaló el fog téged vezetni, és a királyodat, amely fölötted lesz, ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél sem te, sem őseid. Vagyis megértette, hogy számüzetés lesz nem sokára. Ő ezt úgy vette, hogy ez egy isteni jel, hogy nem sokára számüzetésbe fognak kerülni a zsidók. Amadug Nazai erre úgy döntött, hogy jobban teszi, hogyha a legféltettebb kincsét a zsidó népnek, a fridládát elrejti, hogy ne kerüljön megint illetéktelen kezekbe. Ha Daudich szív, jöjjmel el vím, ami vinnim el haliszalak, de isim lássem. Erről mondja azt a elbeszélések könyve, Divre Yomim, és szólt a lévitáknak, akik megért, az értő lévitáknak és egész Izraelnek, akik szentek az örökkévalóval számára, adjátok a szent ládát a házba, amelyet épített Salamon, Dávid fia, Izrael királya, nem lesz többé nektek a vállatokon hordásként. Mit jelent az, hogy tegyétek a házba, és hogy nem lesz többé a vállatokon? Ugye ez már a házban volt, ez ott volt azóta, hogy Salamon fölépítette a szentét, ott volt a szentében. Amennahem azt akart nekik mondani, hogy tegyétek a házba, azt jelenti, hogy rejtsétek el a házba. Amennahem gajlahuimokhem, azt mondta nekik, ha ez elvész, és veletek együtt Babilóniába kerül maga a fridláda, én a temmár zilina összei öjlemő kaimai, akkor soha többet nem fogjátok tudni visszahozni, mert ha vissza is enged titeket majd egyszer az elnyomó birodalom vezére, a ládát nem fogja visszaengedni, mert az annyira meg fog neki tetszeni. Ele ívdelsz a semmelő kéheve számai szal, hanem szolgáljátok az örökkévaló isteneteket és Izrael népét, vagyis annak ellenére, hogy nem lesz most már fridláda, mert elrejtjük, ettől még a szolgálat a szentében történhet. Oké. Okay. Bármilyen is legyen, akkor ez történt a fridládával. A fridládával még vissza fogunk térni a mai siúrnak a végére, hogy pontosan mik voltak a méretei, mi volt a fridládában, és így tovább. Most térjünk rá egy másik dologra, ugye ez a kenetolaj volt, ami ugyancsak elveszett a fridládával. Pitum semen a misha. A kenetolaj, az hogyan készült? Ugye azt mondta Isten Mózesnek, által káhlechab szamim röjs, mord röj, azt mondta Isten Mózesnek, hogy most pedig vegyél mirhát, fahéjat, illatosnádat, kassziát, és ezekből különböző mennyiségeket, és készítsél belőle kenetolajat. A kenetolajat úgy készítették, hogy összegyűjtötték ezeket a, hogy Mózes összegyűjtötte ezeket a fűszer növényeknek a gyökereit, amelyeknek erős illata volt, És ugye amikor meghatározza, hogy mennyit gyűjtsön össze, akkor azt mondja neki, manéban. Mané, ugye az egy pénz is volt, de egy súlymértékegység is. Egy sékel az 25 mané, és egy mané az nagyjából 480 gram. Van egy fél kiló. Lehet? Kicsit soknak tűnik. Igen, 480 gram. Oké. Összesen a súly, ami kijön a Mózes második könyvek 30-as fejezetének 23-as, 24-es mondatából, az elefeha mes meis manim. Az 1500 mane. Akkor nem stimmel, nem lehet 480 gram, 900 kiló, vagy 700 kiló. De azt számolok, 480 gram, az fél kiló, ugye? Akkor valami nem stimmel. Az kicsit sok. Nem, ez itt azt mondja a kommentár, ez kb. 20 kiló. 20 kiló, akkor rosszul, akkor... Akkor valószínűleg ez milligram. Oké, bárhogy is legyen, 20 kilónyi fűszernövény gyűjtött össze. És mit csinált vele? Rá kellett öntenie semen zeis hin. Rá kellett öntenie egy hin olajat. Egy hin űrmérték, az nagyjából majd átszámolva mondjuk 7 liter. Most 7 litert ráöntesz 20 kilóra, még előtte pillanat, sölkéne szaikarim, Rabbi Meir szerint a gyökereket megfőzte Mózes, hogy felszívják magukat vízzel, Rabbi Judaimér sölkem hajabbe máim, Rabbi Huda szerint vízbe állt áztaszta. De miért? Azért, hogy ne szívjanak föl annyi olajat. Amikor rájuk önti az olajat, akkor ne szívjanak föl annyi olajat. Nőisztin semen álgebém, rájuk öntötte az olajat, és a kölélet a reálfajam már virajék, a derekse már fátmi maiszim, és amikor az olaj átvette ezeknek a gyökereknek, ezeknek a növényeknek az illatát, akkor leszette a növényekről az olajat, kinyomta belőlük az olajat, a dachszív, semem, mishaszkaides. És ez az, amit úgy nevezünk, hogy szent kenet olaj. Most bárhogy is legyen, mindjárt látni fogjuk, hogy akkor nagyon sok olajról itt nem beszélünk. Eleve a mennyiség, az mondjuk 7 liter, és ha ráöntöm ilyen gyökerekre, meg mit tudom, mire az már biztos, még ha azok előtte meg is vannak főzve, meg vízbe is vannak áztatva, azok magukba szívják az olajnak egy részét. Most 20 kilónyi ilyen növény azért valamennyit biztos, hogy magába fog szívni. Tehát azért nagyon sok olaj, kenet olaj nem maradt. És mégis ezt használták Mózestől végig nemzedékeken keresztül, és csodálatos módon ez az olaj soha nem fogyott ki. Tanér, ami Judabér, a Bialiai, semen a Miska, se asszom, és semen a Midbar, azt mondtott rá, Judabér, Lai, az a kenetolaj, amit Mózes a sivatagban készített, Mászé Niszim Nászemboly, mit Hilavát Szöjv, az csodálatos volt. És mit Hilalai hajlálás ném a szöllői, mert ugye kezdetben 12 log volt, ugye az egy hin, az 7 liters, nem már semmen zájsz hin, im lasszok vajszik körönlői hajlálói szafek, de már arra se elég, hogy ráöntse a gyökerekre, fahé, stb. Fűszergyökerekre. Áll. Áhaszkám, vagy kámosa újból lejá. Aztán amikor megfőzte ezeket, akkor pláne, hogy elpárolgott az olajnak egy része. Vagy écim, bajlin, vagy jöjre, baj lász, és maga a gyökér is magába szív, aztán az edény, amiben tartották, az is magába szív. És mégis, úgy menne nimsöha a miska, mekkal kejle, a surha, mekkal kejle, a nőre, kalka lea, és mégis képesek voltak ebből az olajból fölkenni a szentélyt, a szentély sátrat, az annak a az eszközeit, az asztalt, a szent színkenyér asztalát, a menórát, Áront, a főpapot és a fiait mind a hét napon. Ugye mind a különlegesség az volt, hogy Áront és a fiait mind a hét napon újra fölkenték. És ebből az olajból kenték föl az összes későbbi főpapot és az összes későbbi királyt. És a kenet olaj soha nem fogyott ki. Hogy van tényleg, hogyan, kit kellett ebből fölkenni? Erről szól a következő tanítás. Melechben chila, tom mesicha, melechben melechein tom mesicha. Ha egy király egy új dinasztiát kezd, akkor föl kell kenni. Ha viszont egy korábbi királynak a fiáról van szó, akkor nem kell fölkenni. My time-a, hum mesecheu ki zehu. Sámuel könyvében olvassuk, honnan tudjuk, hogy ez így van. A Sámuel könyvében olvassuk, amikor Sámuel Saul után kiválasztotta Dávidot, azt mondta neki Isten, kelj föl és kend föl, mert ő az. Mit látunk ebből? Hogy akkor kell fölkenni, amikor valami újítás, amikor valami meglepő, valami korábban nem látható dolog történik, tehát egy olyan ember válik a királyá, aki nem a fia az előző királynak, mint Dávid, aki nem volt fia Saulnak, hanem egy új dinasztiát alapított. Ával kajén gadol ben gadol, a filu ádaszol, dajjöztem meséha. Viszont a főpapoknál nem így van. A főpapokat mindig föl kell kenni, akkor is, hogyha az apja is főpap volt. De kulai kájom lasszit davaj, és ez az olaj, ez csodálatos módon még a messiás eljövetelekor is meglesz. A dahuk szív, sem, miskász kajdes, ilyen zin, zel, lidedő, széchen, ahogy Isten mondja Mózesnek, ez a szent olaj legyen nekem, örök nemzedékeken át. Vagyis az örök nemzedékeken át, az azt jelenti, hogy a messiás eljövetelekor is még ez a kenet olaj lesz, ami lesz. Én ma is kenem a lachim el a gábé a májom. Ha már a felkenésről van szó, akkor további szabályok és törvények a felkenés kapcsán. A királyokat, amikor felkenik, akkor egy folyó mellett, vagy egy forrás mellett kell felkenni. Ahogy olvassuk, hogy Salamon királyt is, úgy mondta Dávid, ültessétek föl az a fehér összféremre, és vigyétek el le a Gihon patakhoz, ami Jeruzsálem mellett volt, és ott Cádok a főpap és Nátán a proféta fölkeni Izrael királyává. Tehát látjuk, hogy folyónál kellett felkenni. Folyó mellett. Miért kellett felkenni? Az előbb mondtuk, hogy aki egy királynak a fia, és nem egy új dinasztiának a kezdete, azt nem kell fölkenni. Salamon, az Dávidnak volt a fia. Azt mondja, a Talmud, én ma iske melekben melekem, amit ne a machloike, azt mondja, az esetben, ha volt egy machloike, egy vita, hogy ki legyen a király, akkor ott a fiút is fel kell kenni, hogy tisztázzuk a dolgot, hogy ő a legitim király, akkor őt is fel kell kenni. Ifné már nincs akslaim, akkor Salamon király miért került felkenésre? Ifné machloike, se a dinion. Mert Adinió testvére, Dávid fia, akarta magának tudni a királyságot, és itt volt egy konfliktus, és ezért kellett őt fölkenni. Ugyanez a helyzet Joás királlyal, aki Ahaziáhu, Judá királya volt, Mipneatlajáhu, ott Joás fia, ott Joás Joás nagymamája volt Atlejáhu, aki királynő akart lenni, és magához ragadta a királyságot, és ezért kellett fölkenni. Joachaz volt az egyik fia Josiáhunak. Őt pedig azért kellett fölkenni, mert mit néha Jahajakim, Achiv se gadol mennest és anim, őt a Jahajakim bátyja miatt kellett fölkenni, aki 2 évvel idősebb volt nála. És végül Jehu, aki Izrael királya volt, őt pedig Joram miatt kellett fölkenni. Tehát ezek mind olyan esetek, amelyekben azért kellett valakit fölkenni, mert valamilyen konfliktus előzte meg a királyságát, és így akarták kifejezni, hogy ő a legitim király. A kérdés a következő. Az összes felsorolt közül Ugye az utolsó Jehu, ő Izrael királyságának volt a királya. Tehát nem Dávid háza bele király volt. És abból, hogy Sámuel azt mondja, hogy Dávidot kent föl, mert ő az, azt tanuljuk, hogy Dávid után csak a Dávid házabeli királyokat kenjük föl. Eleve nem használjuk a kenetolajat a nem Dávid háza király, nem Dávid háza béli királyokra. Jehu az nem Dávid háza béli király volt. Azt mondja, tanulod, elő jaha, ez mit mondja, ha jaki machibság admeste, és anim, lejjens jaha, nazaj, azt mondja, tanulod, oké, okay, jó a kérdés, de én felszak neked egy kérdéssel, mindig jó kérdéssel válaszolni. Nézzétek meg, hogy itt van Jeahaz, Josiahu utódja, és az előbb azt mondtuk, hogy Josiahu a Fridláda mellett a kenetolajat is elrakta, elrejtette. Akkor ott is kérdés, hogy az előbb azt mondtad, hogy Jeahazt, Jehojakim miatt kellett fölkenni, de hát már nem is volt olaj. Nem is volt mert nem is volt kenetolaj, akkor hogyan lehetett fölkenni? Azt mondja, Talmud, hát de amra befárnám, szájén nimsák mind a két esetben, Jehu esetében és Jeahaz esetében is nem a valódi kenetolajjal kenték föl, hanem rózsaolajjal. Csak szimbolikusan helyettesítették ezzel az olajjal, mert így akarták legitimálni a dolgot, de valójában ott már nem a kenetolajat használták. Oké, azt mondja a Talmud, én ma is kinem a lachim elamina kerem. A királyokat, amikor fölkenik, akkor egy szarvszerű edényből kenik föl. Saul vi Jahu nimsechu min a pach. Sault és Jehut viszont, az előbb említettünk, azt egy cserépedényből kentek föl. Miért? A Jiszamalkuszanai Veresz, mert azt akarta ezt kifejezni, a királyságuk nem lesz örökké tartó, a dinasztiájuk, el fog törni, mint ahogy a cserépedény is eltörik. Dávid és Salamon nimsechu min a kerem. Dávid és Salamon viszont a szarvszerű edényből lett felkenve. Miért? Mert a keren szó, a szarv, az örökké valóságot is jelent. Örökké tartóságot is. És ezt fejezi ki. Ezt fejezi ki, hogy egy szarvból kenték föl őket, kifejezve, hogy az ő királyságuk, az ő dinasztiájuk örökké fog tartani. Én ma is kinkői hárni melachim, még egy szabály, hogy kohanitát soha nem kennek föl királynak. Amarabi Juda, Antun Daria, Sémlői Aszusevő Juda, azért nem, mert ugye az van írva, hogy nem vészel a vezérpálca Judea törzséből, tehát a igazi királyok azok a judabeli királyok, Dávid házabeli királyok, és ezért a kohanitákat nem kenik föl. Ugye ez ott merült fel igazán, amikor a Hasmoneusok dinasztiája volt, akik kohaniták is voltak, és ez egy állandó konfliktus forrása is volt a bölcsek és közöttük. Amarab hiabar ádal, mánya rihi, amimáma vachachtai, húbanab keri szal, maxi baszrei, lajjelakai hanim nevim. Rihia egy másik mondatból következtet erre, azt mondja, hogy amikor a Tórában olvassuk a király törvényeit, Mózes 5. könyvének 17-es fejezetének 20-as mondata, akkor azt mondja, hogy legyen mindig az a királynál egy tóratekercs, azért, hogy örökké a hosszú napokon át legyen a királysága neki és fiainak egész Izrael házában. Maxim Baszle, és mi van ezután a mondat után? Lojjelekai hanim, ne legyen a kohanitáknak és a lévitáknak semmilyen része Izrael földjében. De két mondatnak nincs köze egymáshoz, de hogyha egymás mellett olvassuk őket, akkor úgy jön ki, hogy azért, hogy a király örökké uralkodjon, és ne legyen a kohanitáknak, lévitáknak. Akkor úgy is lehet olvasni, hogy ne legyen a kohanitából és lévitából király. Oké, okay. Térjünk vissza Jeahazhoz, Josiahu fiához. Most, ha jól emlékszem, Josiámu után négy király jött, akik egészen Citkiáhuig, akik uralkodtak egészen addig, amíg Nebuchadnezzár le nem rombolta a szentét. Ezek között volt, aki a fiai, és volt a közöttük, akik csak mint egy pár hónapot, két-három hónapot uralkodott. Egy pillanat. Oké. Okay. Ugye azt írja az elbeszélések könyve, a krónikák könyve, Néjesiáú, Josiáúnak a fiai, az első szülött Jochanán, a második Jehojakim, a harmadik Citkiáú, és a negyedik Salum. Ezzel a mondattal kapcsolatban a következőt mondja Rabbi Jochanan. Amar Rabbi Jochanan, hú Jochanan, hú Jochaz. Jochanan és Jeoház az ugyanaz. Ugye, mert ebben a mondatban Jeoház nincs megemlítve, viszont van egy fiú Jochanan nével. Azt mondja, Rabbi Jochanan, Jochanan ez maga Jeoház. Akszíva bechör Jochanan. Ha viszont így van, akkor azt mondja, hogy ő volt az első szülött, hiszen a mondat azt mondja, az első szülött Jochanan, utána Jehojakim, utána Citkiáhu, és utána Salum. Akkor, hogyha Jeoház az Jochanan, akkor ez azt jelenti, hogy ő volt az első szülött, akkor miért kellett őt fölkenni? Az előbb azt mondtuk, hogy csak azért kellett fölkenni, mert Jehojakim nála két évvel idősebb volt. Azt mondja, Talmud, Bechajle Malchus, csak azt jelenti, hogy első szülött volt, első volt a királyságra, de nem azt jelenti, hogy tényleg idősebb is volt, mint a testvére. Amarab Jehojakim, hú Shalom, hú Citkiáhu, ugyanúgy a mondat végén azt mondja, hogy a harmadik volt Citkiáhu, a negyedik Salum. Salum és Citkiáhu az ugyanaz, az a két név, az ugyanaz az ember. Maxiv Slisi Citkiáhu, vagy a Vi Salum. Akkor miért mondja a mondat azt, hogy a harmadik volt Citkiáhu, és a negyedik Salum. Slisi lett olyan, de vagy a Vina Malchus. Azt jelenti, hogy harmadik volt születésében, de negyedik volt a sorban, a királyok között. Igen. És már emlékszem, mert úgy volt, hogy Josiáhunak volt az egyik fia Jeoház, utána, ugye ő volt a második fiú, utána jött Jehojakim, aki az első szülött volt, utána jött Jehojachin, aki Jehojakim fia volt, tehát Josiáhu unokája, és a negyedik király volt Citkiáhu. És ezért a krónikákban akkor azt mondja, hogy a harmadik Citkiáhu, a negyedik Salum, a harmadik Citkiáhu, ő volt a harmadik fiú, Josiáhunak csak három fia volt, de a Josiáhut követő királyok között ő volt a negyedik. Miért kapta ezt a nevet, hogy Citkiáhu? És a Cidék alav Midasadin, hogy a szigor isteni attribútuma kiélte magát rajta. Ugye, nagyon kegyetlenül bánt el vele a babiloniai király, kiszúrta a szemeit, és ez a kegyetlen ítélet, isteni ítélet, ez úgymond rajta teljesült. Miért volt a neve Salum? Semmi Yamav, Salma, Malchus, Vezdavid? Mert mit jelent a Salum? A teljesség, a bevégzés. Az ő idejében végzett be a Juda király, Juda háza, bocsánat, Dávid háza beli királyok sora. Ő volt az utolsó Dávid házabeli király. Ugye a szentély pusztulása után részben a zsidóknak már nem voltak saját királyai, tehát előbb a babiloniai, utána a perzsa birodalom alatt voltak, utána pedig a nagy Sándor féle görög birodalom alatt, és aztán végül volt egy saját dinasztia, ugye a hasmenósoké, de a Juda béle, a Dávid házabének királyok, azok soha nem tértek vissza. És Lakis amár lőj, Salum, Havesmé, Vilőcitka, Havesmé, Jelen, Tánya, Havesmé, és Lakis szerint mind a két név, Salum is és Cidkiahu is, csak becenevek, és valójában nem ez volt az ő neve, hanem eredetileg Matania volt a neve, ahogy írva van a Királyok 2-ben, Jamlech melech Babilesz Matania daidai tahto, Babilónia királya Matania, Matanyát, a nagybátyját, tehát Jehojachin, a harmadik király nagybátyját tette a királyá, és elnevezte őt Cidkiahunak. Oké! Kis történelmi kitekintés után térjünk vissza a Fridláda titkaira. Fáj a hátam. Nézzük, mit mondunk a Fridládáról. Amarabi Eichenbe, Amosen Sisa Tvachim haja Áron asszony. Ugye beszéltünk rá korábban, hogy egy ama az lehet általában 6 tefach, de előfordul, hogy 5 tefach, 5 tefachos amáról beszélünk. Ez a Fridláda, amiről beszélünk, a méreteit amában adja meg a Tóra. Ezek az amák, ezek 6 tefachos, 6 ökölből álló amák. Mántán a bámosás is ott fachim, ki az, aki ezt eredetileg tanította? Rabbi Meiri, Rabbi Meir. De tár Rabbi Meir, Aymer, Kala Amos, hajú be innen néz, Rabbi Aymer, Rabbi Odo, Aymer, Amos, a binyon, sisa, s a kelim hamisa. És volt egy vita Rabbi Meir és Rabbi Oda között, Rabbi Meir azt mondta, hogy minden ama mértékegység, ami a szentély építésénél meg van határozva, az 6 tefachos ama volt. Rabbi Oda pedig azt mondta, hogy az építés amái azok valóban 6 tefachos amák voltak, de az eszközöknél meghatározott amák azok 5 tefachos amák voltak. Most akkor nézzük meg, hogy hogyan fértek el a Fridládában a kellékek, a kőtáblák. Először nézzük meg, Rabbi Meir véleménye szerint. Dájtad a mérdú, ammár bámos is ötfök, amely arjön az, hogy arjön, és arjön, hamis az, hogy fokim, de szív, ám a szájme heci arkaj, ám ta a sita, upálgusz ám azt lasza, bárba luk összehajú baj, és ném azt, hogy snáim is lém, és snáim is furim, de szíves, és bártam számtő bármi, luk össze, hogy kalekha, de hajk is ötfök, arjön, rakva is lajsa, rakva is luk össze, lajk is arjön, és tárjam is lajsa, hogy fokim. Témem hátszik te fáknak kolka észel, nistársnét fakim össze ifertajra. Akkor ezt a... egyszerűbb lesz lerajzolni.
Szóban megpróbálni elmondani. Oké. Szóval, hogy nézett ki a Fridláda? Ha azt mondom, Rabbi Meir véleményét követem, mert ugye azt mondta, hogy egy ama egyenlő 6 tefachal. De mi volt a Fridláda mérete? Volt két és fél ámászor, másfél szer másfél. Akkor ez tefákval átszámolva, 15-ször 9 szer 9.
Akkor ezt rajzoljuk, oké.
Okay. Ezt lerajzoljuk, akkor ez nagyjából... így néz ki. Ez a láda. Ez 9, ez 9, ez 15. Oké, ha felülnézetből nézzük, akkor hogy jöttek ki a... hogy tették bele? Ugye, ő azon az állásponton van, hogy a
a frilládában benne voltak mind az új párkőtáblák, mind a régi párkőtáblák, a törött kőtáblák, összetört kőtáblák. A kőtábláknak a mérete az volt, kérem szépen, Luhaszói kollega, de van arka és sisat fachim, mert rakba is lajsa. A kőtábla az úgy nézett ki, hogy arka és sisa, mert rakba is lajsa. 6 tefach hosszú volt, és 3 tefach széles. 3-6. Újra rajzoljuk meg. Arányaiban nem lett tökéletes. Elnézést a tehát 3x6. Ah! 3x6. Elnézést, nem szimmetrikus, de ez 3, ez 6. Akkor összesen ez 12. Egyrészt itt maradt 3, ami üres, és itt pedig hogy jött ki? Azt mondja, hogy itt ki volt hagyva a szélén 1 meg 1, 1, 1, és ennek is volt egy vastagsága, ami fél. Akkor mi jött ki? 6 meg 1 meg 1, ami ki volt hagyva, tefach, meg egy fél, az 9. Akkor kijön a 9. Itt pedig ki volt hagyva 3. Mi volt bele? Miért volt itt különben kihagyva 1 meg 1? Az, mert a legvégére ide egy tóratekercset tették be, Mózes tóratekercsét, fektetve. Amikor a tóratekercset ki akarták venni, akkor legyen hova oda nyúlni mellé. És ezért egy tefáknyi ki volt, egy ökölnyi hely, amivel bele lehet nyúlni, és ki lehet emelni a tóratekercset. Ez Rabbi Meir véleménye. Oké. Menjünk tovább. Oké. És Rabbi Shimon ben Lakish már beámobász hamisat fachim hajára. Rabbi Shimon ben Lakish azt mondja, hogy 5 tefachos volt az álma, amiről itt beszélünk. Ha 5 tefachos, az azt jelenti, hogy van egyszer 2,5 az 10, ez 12,5, 12,5 tefach szorozva másféllel, másfél az 7,5, ugye? 12-ször félszer, 7,5-szer, 7,5. Veszed, hogyha most lerajzoljuk megint a frigládát, akkor ez úgy nézne ki, hogy egyszer 7,5, és egyszer 12,5. Hogy fértek el benne a kőtáblák? Úgy, hogy volt, hogy a kőtáblának a vastagsága volt 3, a hossza volt 6, oké. Akkor ez úgy nézett ki, hogy 3x4 az 12. Ez pont. Elnézést kérek. Végigért. Nem fogom újra rajzolni. Tehát teljesen végigért. A két fél, ez pedig azért volt, mert szerintem a vastagsága a falának az 1/4 volt. Oké? Okay? Tehát hosszában teljesen végigért, nem volt benne a tóratekercs, nem volt benne a frigyládában, és a két oldalán pedig, hogyha ez egy negyed, akkor ki volt hagyva egy negyed, meg egy negyed, ugye ez 6, és ki van hagyva egy negyed, meg egy negyed.
Itt is,
meg itt is, akkor itt pedig maradt egy fél, és itt is egy fél. Oké? Okay? Egy fél tefák maradt a két szénet. Oké. Okay. Lőkbösen arra én sivata tfachim mehca. Oké. Oké, okay, következő kérdésem a Talmud foglalkozik. Egyrészt most azt tisztáztuk, hogy nem mindenki szerint volt Mózes tóratekercse, nem mindenki szerint volt a frigyládában. Az egyik vélemény szerint ott elfért, hogyha 6 tefachos ámákról beszélünk, akkor elfért, hogyha 5 tefachos ámákról beszélünk, akkor nem fért el. Megyünk tovább. Kérdés a következő kérdésében, Czalel, aki készítette a frigyládát, ő hogyan készítette azt? Kétszer azt mondja, Czalel szalén. Bichanina más, lősítő össze a szal, és tájmás az avákessel, éjtsz. De Bichanina szerint 3 dobozból készítette. Ezt úgy készítettek el, hogy volt egy külső doboz, ami aranyból volt. Volt egy belső doboz, ami fából volt. És volt egy legbelső doboz, ami aranyból volt. És így a teste az fából volt, de kívül is, belül is ki volt bélelve arannyal. Azt mondja a torveci pisza, hogy zahavtar, mi bájszömöhúc. Mit jelent az? Ezt jelenti az, amikor azt mondja Mózes másik könyvek 25-ös fejezetének 11-es mondta, hogy és cipiszo csomagold azt be, nem ez a jó szó, vont be arannyal, tiszta arannyal, kívülről és belülről, az ezt jelenti. Mit jelent az, amikor a mondat végén hozzáteszi tecapeno, vond azt be, azt, hogy a 3 dobozt magába egymásba tesszük, akkor a tetején, ha valaki ránéz, akkor fölülről látja, hogy itt egy rétegzett dologról van szó, és látja, hogy ott van a fa. Erre mondta azt újra, hogy tecapeno, vont be, hogy a tetejét pedig teljesen le kellett zárni arannyal, hogy ne látszódjon fölülről sem, hogy ez 3 dobozból áll, hanem tűnjön úgy, mint hogyha egy hermetikus, homogén aranydobozról lenne szó, csak belül legyen a fa. Ez az első vélemény. Simon Laksa már téve áhász a szaj, egy cipó, de cip szaj, és átadom, hogy mártam, hogy ez a penna, amire a Pchinchasz, amiben nesze. Én Simon Lakis szerint ez nem így működött, és ezt magyarázat, igen, nem így működött, hanem úgy működött, nem 3 külön doboz volt, amit egymásba csúsztattak, hanem egy fa doboz volt, amit bevont arannyal. Mit jelent az, hogy amikor a mondat végén újra azt mondja, és vont be, csak annyit jelent, hogy a fa, ugye ez nem egy fa darabból készült, hanem fadeszkákból. A fadeszkákat külön-külön is be kellett vonni arannyal, hogy az illesztéseknél is, ami nem látszik, az is, mert egymáson van, az is arannyal be legyen vonva. Ez magyarázatot ad arra, hogy a Simon és Lakis szerint a vastagsága csak egy negyed volt. Szerinte egy fél volt. Ugye, mert szerinte 3 dobozból állt, szerinte meg egy dobozból állt, és ezért vékonyabb volt a fal értelemszerűen. Oké? Okay? Oké, okay. Most térjünk rá magukra a kőtáblákra. Azt hiszem, hogy a Sabbat traktátusban már ez már volt erről szó, de most új részletek is kiderülnek. Kétszer nagyon luha és kszúvim. Hogyan voltak írva a kőtáblák? Még a lélői, meg a Mishal Luach Zeh, meg a Mishal Luach Zeh. De Michalina a legkonzervatívabb álláspont, amit mindenki ismer, nálunk a zsinagógában is. Két kőtáblára, az egyikre volt fölírva 5 parancsolat, és a másikra is 5 parancsolat. Ugye mindenki így ismeri. Különben megjegyzem, nem tudom, föltűnt-e, hogy innen tudjuk, hogy a kőtábla nem volt ovális tetejű. Ilyen pontosan ki van számolva, hogy mennyi volt a vége és az alja között, ez csak szögletes lehetett. Ez az annak, hogy a Rebbe mindig hangsúlyozta, hogy amikor ábrázoljuk a kőtáblát, az mindig szögletesen ábrázoljuk. Honnan jön az ovális ábrázolás? De feltetően ez a Michelangelo híres festményéből jön, de ez nem egy eredeti zsidó ábrázolás. Oké, most ha már akkor ábrázolásra van szó, akkor hogyan volt fölírva a 10 parancsot a két táblára? 5 az egyikre, 5 a másikra. Ez a Michelina véleménye. Hát Dóni Xivi, vagy Jichtevé, már Snél Luchai Szavanim, erre mondja azt a Tóra, hogy is fölírta azt a két kőtáblára. Hamisalló Arzev, Hamisalló Arzev, 5-5 az egyikre, 5-5 a másik. A bölcsek azt mondják, van a Bananamri, a Szarvalló Arzev, a Szarvalló Arzev, 10-10. Mind a két kőtáblára föl volt írva mind a 10. A Dóni vagy Ágéd Lachem, ez Brisszes, egy Civa, Eszkem, Lász, Szereszed, Varim, a Szarvalló Arzev, a Szarvalló Arzev. Szerinte ez abból a mondatból következtethető ki, hogy a Tóra azt mondja, hogy és elmondta nektek szövetségét a 10 dolgot, amelyet fölírt a két kőtáblára. Ezt úgy lehet érteni, hogy a 10-et, amit fölírt mind a két kőtáblára. Mind a két kőtáblán rajta volt mind a 10. Nem Simon ben Jajháj, mert Simon ben Jajháj azt mondja, nem 10, hanem 20. Miért? Mert 10 föl volt írva mind a kettőre, de föl volt írva mind a két oldalára. És akkor 10 az egyik oldalán, 10 a másik oldalán, 10 az egyik oldalán, 10 a másik oldalán. Most kapaszkodjatok meg, Rapszi, majjaj, mert áll bajm! Állóakzev, áll bajm, állóakzev, nem 20, hanem 40. Miért? Úgy volt felírva, hogy 10, 10, 10, 10. A kőtáblán nem egy irányból, hanem 4 irányból volt felírva mind a 10. Érthető? Ez egy másik kérdés, most ne... Nem 60 nem lesz. Ebben az alapján 80 lenne, hogyha áttört, mert a túloldán is lehetett látni. Ez egy jó kérdés, hogy ez, amit ott tanultunk a Sáva traktátusban, hogy átfúrt volt, és a túloldalán, a csoda az volt, hogy a túloldalán úgy, hogy lehetett olvasni, akkor az most melyik vélemény? Amikor Simon Lakis azt mondja, Simon Bar Jochai azt mondta, hogy 10-10, igen, hogy mind a két oldalán, akkor ugyanerre gondol? Nem teljesen világos. Ennek után jobban utána kell nézni. Bárhogy is mondja, Szimai azt mondta, hogy egy négyzet formában volt fölírva. Mind a négy irányból föl volt írva. Szóval így. Bárhonnan forgattad, el tudtad olvasni. Oké. Még egy tanítás a kőtáblákkal kapcsolatban. Hanányaben, Áhinab, Simon, Aimér, Ben Koldivel, Dibodig, de Teavai, Szerzőse, Tajerenik, Szívem, Nem Társ, és Miami Rába. Azt is tanította Hanányaben, Áhi, hogy nem csak a 10 parancsolat volt fölírva rá, hanem a Tóra összes magyarázata fel volt írva a kőtáblára. A sorok között apró betűvel fel volt írva, hogy írva van a énekek énekében, mert Mulimbe társ is ki voltak töltve társissal. Társ is az egyik neve a földközi tengernek. Úgy teli volt, mint a kis hullámok, hogy a nagy hullámok között kis hullámok vannak. A nagy hullám az a nagy sor, a 10 parancsot, és kis hullámok, ha ránézel a tengerre fölülről, akkor látszott, hogy teli van habbal. Ugyanígy a kőtábla teli volt írva. Simon Lakis, Rabbi Simon Lakis, Kád Havein Mate Hadén Kája, Háve Ammar Jafe, nem Dényi Halányban is, hogy már jön az Evény, gada, 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 gada. Ezt mondta a Simon Lakis, hogy ezt jelenti a társ is, a tenger, hogy ugyanúgy, mint hogy a tengerben vannak nagy hullámos, a nagy hullámok között kis hullámok, ugyanígy itt is a nagy sorok között, ott voltak a kis sorok, a nagy sorok voltak a 10 parancsolat, és közte voltak a kis sorok, ami a Tóra összes magyarázata. Oké. Okay. Térjünk vissza az eredeti vitához. A Tóra benne volt-e a Fridládában, vagy sem? Vagy csak a... Vagy csak a kőtállák voltak benne. Az egyik vélemény szerint nem volt benne, a másik vélemény szerint benne volt. Ugye Rabbi Meir azt mondta, hogy benne volt, mert ő szerint a 6 tefahos állákról beszélünk a táblánál, de Rabbi Judah ben Lakis, Rabbi Judah azt mondta, hogy nem volt benne. Amarab Tanhuma, Iskashis, Kumi Rabbi Pinchas, Ászak Rabbi Judah, vagy Ászak Rabbi Meir, My time on de Rabbi Judah, de Chassim, de Kech, Sefer HaTorah, ze, szántam a össze, mit szállt, Armin Brisasem, nagyon jó kérdése, Rabbi Pinchasnak. Ugye, Rabbi Huda véleményét erősíti, hogy a Mózes 5. könyvének 31-es fejezetének 26-os mondata azt mondja, vegyétek ezt a Tóra könyvet, és tegyétek az örökkévaló Fridládájának, Fridládája mellé. Nem azt mondja, hogy belé, hanem mellé. A Dájdra Bildó Ammán, Héhe Nagy Aszifet, Aira Nasson, azt mondja, akkor oké, egyrészt. És tényleg akkor, ami Huda szerint, ugye ez szerint, ha hova tették a Tórát, mit tesz, hogy mellé, hozzá volt építve egy ilyen kis doboz, egy ilyen kis polc. És a polcra tették rá, de nem került be magába a Fridládába. My time on Rabbi Meir. Azt mondja Rabbi Meir, na hogy fogja ezt megválaszolni, ezt a kérdést? Mert azt mondja, hogy a szálltászak a fejlesz áll arra, hogy mi nem álló, de arra, hogy titen ezt a édőzöse, etelne leha. Azt mondja, igen, van egy másik mondat, Mózes másik könyvében, 25-ös fejezet, 21-es mondat, és tegyétek a fedődíszt a Fridládára felülről, és a Fridládába tegyétek be a szövetséget, amit majd adok neked. Ez nem lehet, hogy mi ez a szövetség, amit majd adok neked? Ez nem lehet a kőtábla, mert az már benne volt. Azt mondja, majd azt, amit adok neked, amikor befejezed a Tóra írását a 40 éves vándorlás végére, azt is tedd be a ládába. Ezt jelenti a szövetség. Mit fog erre mondani, Rabbi Huda? Azt mondja, Duha már, én mugdó munkában törre, de valamilyen esetben ez a lehalvás, hát az átszak, hogy ez van. Azt mondja, ez nem ezt jelenti. Tényleg a sorrend nem pontos, de tudjuk, hogy a Tórában nem mindig van kronológiai sorrend, és itt akkor mit jelent, hogy a szövetséget tegyétek a ládába? A szövetség az itt maga a két kőtábla, azt tegyétek a ládába. És nem pedig egy új dolog, nem pedig a Tóra tökács. Nem Pinchasban sem, hogy Simon Lakis a törésen azt mondják, hogy Barakodan, Merisi, Mitnalaj, bocsánat, nem a Tóra, az a két kőtábla az a szövetség, és nem a Tóra. Pinchas, utolsó tanítás, de mint Pinchas. Mesémrev Simmel Lakis a törésen azt mondják, hogy Barakodan, Merisi, Mitnalaj, és le van a misztikus dolog következik. Azt mondja, az a Tóra, amit az örökkévaló adott Mózesnek. Nitnolaj Eisle van a Haruszbe Éhs Hajra. Az olyan fehér tűzzel volt írva fekete tűzbe. De hi és muv leleszbe és. És ez, amikor a kétféle tűz keveredik. Hát szuvame és, mert tűzből van kiöntve. Ne szuname és, tűzből van kirakva. A írva van Mózes 5. könyvében, 33-as fejezet 2-es mondat. Mi minaj és da szlamaj a jobbjától a tűz vallásától. A tűz az pedig maga a Tóra. Miért a tűz? Ez van mindenféle misztikus magyarázat, de és hogy milyennek a jelentőség, hogy a tűz a négy elem közül ugye van víz, tűz, föld, levegő. Ugye ez a négy alap elem, a materiális világ alap elemei. És ezek közül a levegő az teljesen spirituális. Ugye az megfoghatatlan. A víz és a föld azok megfogható fizikaiak. A tűz az valahol a kettő között van. Ahogy erről már részletesen beszéltünk annak kapcsán, mikor teremtette Isten a tüzet, emlékeztek szombat este, és akkor erről beszéltünk. És ugye a Tóra, annak a különlegessége az, hogy az egyik oldalról spirituális, a másik oldalról viszont fizikai. És ezért van tűzből. Drága barátaim, idáig tartott a mai tananyag, megtisztelő volt, együtt tölthettük ezt a mai 1 óra, 1 perc és 20 másodpercet is. Mindenkinek kívánok egy fantasztikus, sikerekben gazdag keddi napot. Jöjjünk Slisi, Huchbal Bajki Taiv, amelyen kapcsolatban Isten kétszer is mondta, hogy jó, legyen nekünk is jó ez a keddi nap. Holnap reggel, szokásos időben, szokásos helyen ismét találkozunk, hogy folytassuk nagy vállalkozásunkat.